A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 19 perckor a reggeli személy Forgács Bálint, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar habitált egyetemi docens. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást!
Itt beszélgettünk adás előtt mindenféle dolgokról, beszélgettünk családról, testvérekről, édesapádról, aki filmrendező, bátyádról, aki Forgács Kristóf, a berlini magyar televíziónak a tudósítója, meg egy kicsit szóba került az öcséd is, szóval az egész Forgács család. Te félsz a klímaváltozástól?
Igen, félek a klímaváltozástól, de egyáltalán nem azoktól a részeitől, amitől a legtöbb ember, vagy a barátaim, vagy az ismerőseim félnek, és nem láttam olyan reménytelennek a helyzetet, szóval optimista vagyok, de nagyon félek tőle.
De hol érzéked, vagy mit kellene csinálni?
Hát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehetne csinálni, és minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Tehát egy technológiai átállás a feladat tulajdonképpen, és ez egy nagyon egyszerű feladat, amikor ennyire fejlett technológiáink vannak. Egyszerűen a szén-dioxid kibocsátást meg kellene teljesen szüntetni, és elő kéne állítani egy olyan termelési eljárásrendet, vagy módszert, amivel a mezőgazdaság és az állattartás az visszaszorul, úgyhogy a természet regenerálni tudja magát, és az erdők és a különböző ökoszisztémák azok visszakerüljenek egy egyensúlyi állapotba. Mind a kettő nagyon fontos, de tulajdonképpen a széndioxid termelés és állandó légkörbebocsátás a legnagyobb probléma most.
A félvilág ennek a megoldásán gondolkodik, tehát, hogy minden erről szól, hogy hogyan lehet elérni ezt a semlegességet, vagy legalábbis ezt a értékeket. Nem elég?
Hát nem elég beszélni róla, és 30 éve, 40 éve beszélnek róla, sok a duma, ha nagyon szigorúan
egy
mondom.
Egy nyelvésztől azért ez meglehetősen furcsa.
Hát igen, szóval nagyon fontos megbeszélni a dolgokat, de egy idő után, és ez a nyelvészetnek a pragmatika ága foglalkozik ezzel, valahogy a nyelv átfordul, maga a nyelv is cselekvéssé, tehát nagyon sok nyelvi megnyilvánulásunk, ezt beszédaktusnak nevezik, már tett. Tehát amikor azt mondom, hogy bocsánat, vagy azt mondom, hogy jó napot, vagy azt mondom, hogy kérem, azzal már nem csak információt közlök, hanem valamilyen módon a viselkedéssel kerülök interakcióba, vagy egy viselkedést fejezek ki, aminek aztán a világban következményei vannak.
Vagy pozícionálom magamat.
Vagy pozícionálom magam, ezer egy dologra használjuk a nyelvet, és a társas interakciókban is, de nagyon sokszor arra irányul, és ez egy nagyon fontos eszköze a nyelvnek, hogy mi a közös cselekvés, mi a közös álláspont, mi a közös cselekvés, és utána elkezdjük csinálni. Ebből a szempontból, hogy pontosan lehet tudni, és az olajcégek belső jelentéseiből első körben, 82-ben már volt egy ilyen az Exxon kezében, hogy milyen felmelegedés és milyen tengerszint emelkedés, meg milyen széndioxid szint várható a jövőben, ezt teljesen pontosan lehetett tudni. És ehhez képest megy a duma sajnos, és főként az akadályok, azok társadalmi és politikai, nem technológiai vagy tudományos akadályok, amiket hangoztatnak.
Hanem
politikai és társadalmi akadályok, látszólagos akadályok, ahhoz képest teljesen látszólagos, hogyha esetleg tényleg bekövetkezik az, ami a klímaváltozásnak a második szakaszának tekinthető, hogy összeomlik olyan mértékben a Föld klímarendszere, ami a számunkra elviselhető klimatikus viszonyokat biztosítja, és ezzel összeomlik a technológiai civilizáció. Teljesen melléktéma lesz, hogy ki mit gondolt, hogy milyen adózás, vagy milyen anyagi, vagy gazdasági veszteségekkel járt volna korábban az átállás.
A klímaváltozást te érezted, vagy tanultad?
Hát éreztem, mindannyian érezzük, nem havazik. Nyáron elviselhetetlenül sokáig vannak kánikulás napok. Szóval, és hát persze nagyon nagy részét abban az értelemben is csak tanuljuk, hogy csak a tévében, az interneten látjuk, hogy máshol mi történik, de ez minden embert előbb-utóbb utolér a katasztrófa része is. Ez az első fázishoz, első szakaszhoz tartozik. Most ezzel próbálkozom, ezzel az átkeretezéssel, mert a klíma cikkekben, egy teljesen másik szakcikkekben, egy teljesen másik kép rajzolódik ki, mint amit a klíma kommunikációban megjelenik. Szóval egyrészt az, hogy meg fognak emelkedni a tengerek, vagy hőhullámok, vagy, tehát amit klímaváltozásnak nevezünk, ez már visszafordíthatatlanul a következő 30 évig is így lesz, mert a széndioxidnak 30 év kell, hogy kikerüljön a légkörből. Tehát katasztrófákban fogunk élni, még 30 évig. A tét az viszont az, hogy ne forduljon át a bolygó egy másik egyensúlyi állapotába, egy másik ilyen, abba az egyensúlyi állapotába, amikor nincsenek jégsapkák a sarkokon, és amiben szívesebben szeret lenni, tehát a földtörténet legnagyobb részében nincs jég a sarkokon, ilyenkor teljesen más viszonyok vannak, időnként dzsungel, az egész bolygó, máskor sivatag, az egész bolygó, az átalakulások nagy kihalási hullámokkal járnak, de olyan lassú időszakok alatt történtek meg, 100 000 évek, tehát hogy azért földtörténetileg nagyon gyorsan, de biológiai szempontból elég lassan ahhoz, hogy így is alkalmazkodni tudtak az élőlények.
Te mint környezetvédő vagy egyén mit tudsz tenni a klímaváltozás ellen? Vagy te a tudomány szempontjából próbáld megreformálni az erről szóló kommunikációt?
Igen, én ezzel szeretnék, vagy próbálok hozzájárulni, hogy valahogy beszéljünk máshogy róla, és ne ilyen sopánkodva, és aztán, de azért úgy olyan lágyan, és aztán nem nagyon csinálunk semmit, szóval, mert egy ilyen tehetetlenségbe kerülünk. Szóval most úgy látom, hogy nagyon sokszor a tágkeretezés az viszonylag pozitív, vagy semleges, és utána, hogy mit tudunk tenni, az negatív, hogy hát reménytelen.
Mondják,
és ezt megfordítanám.
Mondják példákat kérlek.
Hát, hogy az elektromos autók sem jók, vagy nélkülözhetetlen, ez olajcégeknek az ilyen talking pointja, ilyen reklámok, meg mit tudom én, hogy a földgáz az nélkülözhetetlen, vagy hogy elkerülhetetlen, hogy valamennyire a széndioxid kibocsátós fosszilis tüzelőket használni tudjuk. Ezek nem igazak. Mármint, hogy szóval nem szükségszerűségek. Tehát azt gondolom, hogy sokkal negatívabban lehetne kommunikálni az első körben, és utána viszont el lehetne mondani, hogy nagyon sok mindent lehet tenni, és nem megijedni kell, hanem cselekedni. Tehát egy passzivitás jött létre, ami egy ilyen tanultehetetlenség, ez egy pszichológiai modell, egy depresszió modell, hogyha nem tud, ezek elég borzasztó kísérletek voltak, de kutyákat elektrosokkoltak úgy egy ketrecben, hogy vagy át tudott ugrani egy másik ketrec részbe, vagy nem. És ha nem tudott átugrani, akkor egy idő után hiába jelezte előre egy lámpa, vagy egy hangjelzés, hogy jönni fog az elektrosok, meg sem mozdult. Egyébként ezt a kutyák nagyon gyorsan megtanulják, jön a hang, át kell ugrani. És egy kicsit egy ilyen állapotba került az emberiség, hogy állandóan ment a piros lámpa, szólt a csengő, és nem történt semmi. És most nagyon sokan ezért egy olyan állapotba kerültünk, hogy nem lehet mit csinálni. És nagyon sok mindent lehet.
És ebben neked, vagy szerinted ebben szerepe van az erről folytatott kommunikációval, a szavaknak és a mondatoknak és a kifejezéseknek?
Igen, pontosan. Ez hozzá idomult a kifejezések látsága, a nyelvi keretezés, hogy mit lehet tenni, meg mit nem lehet, mit szabad, mit tilos, mi lehetetlen, mi lehetséges, hozzáidomult ehhez a tehetetlenséghez. Miközben cselekvőképesek vagyunk, tudjuk, mit lehet csinálni. Szóval, hogy rengeteg lehetőség van. De azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel meg lehet menteni az ökoszisztémákat. Szóval ez is egy a cselekvési lehetőségek is, amik egyelőre az asztalon vannak a legtöbb ember számára, azok nem fognak ezen segíteni. Azt gondolom, hogy az ilyen technológiai átállásokat korábban is mindig jogilag szabályozták, tehát most nagyon leegyszerűsítve, valójában a megoldás az az, hogy alakítsák át a jogi szabályozást, amit megtehetnének maguktól is a politikusok, meg mondhatnák maguktól is a tudósok, hogy erre van szükség, de ha ez nem történik meg, akkor a tömegek, az állampolgárok, a civilek kell, hogy kikényszerítsék. És igazából egy új nyelvezet, egy új társadalmi párbeszéd úgy, mint hogy azok, akik ezt fontosnak gondolják, hogy élhető maradjon, meg lakható maradjon a bolygó egymás közt, és a különböző társadalmi csoportok is egymás közt, hogy tudnak egy új érintkezési formát és egy új cselekvési formát kidolgozni.
És ebben lenne szerepe a nyelvnek. Ugye azt mondod, igen, megjelent májusban egy írásod, hogy igazából az orvoslás felől kellene megközelíteni a klímavédelmet, illetve az annak szó, illetve eszköztárát?
Igen, igen, igen. Ez egy olyan ötlet, egy olyan javaslat, hogy a tágkeret, hogy miben gondolkozunk erről az egész témáról, az hogy nézhet neki. Tehát például, mondok egy másik példát, lehetne mondjuk a repülésbiztonság is ez a tágkeret. Én az orvosit azt több szempontból jobbnak tartom, de ezek hasonlóak abból a szempontból, hogy ezek magas kockázatú területek. Tehát azzal nagyon szigorú a jog. Ott nincs olyan, hogy jó, hát egy kicsit zötyög, zörög a repülőgép motorja, nyugodtan lehet menni vele, ha lerobban, majd kicseréljük. Mert akkor meghal 200 ember. Szóval sokkal szigorúbb a jogi szabályozása. Egyébként ez egy paradoxon egy kicsit, de mondjuk a repülésnek, mint a közúti közlekedésnek, látszik is, hogy sokkal többen meghalnak a közutakon. De hogy az egész attitűd nem az, hogy nézzük meg, aztán majd csak lesz valahogy, és azonnal jogi következményei vannak, hogyha egy orvos úgy küld valakit haza, hogy nem vizsgálja ki. Szóval most a klímával kapcsolatban egy ilyen, hát majd valamit csinálunk egyszer, mert majd egyszer valamikor később lesz valami baj, típusú párbeszéd folyik és gondolkodás folyik, és ez egy abszolút életbevágó, pont olyan magas rizikói terület, mint a repülés, szemben az autózással, mint az orvostudomány, szemben mondjuk az elméleti fizikával.
Hogy érkeztél meg ehhez a gondolatsorhoz, tehát, hogy...
Hát ez tulajdonképpen a COVID első ilyen lezárása alatti ilyen egzisztenciális aggodalmakat konvertáltam át ebbe, hogy akkor utána nézek a klímának, és ez egy véletlen volt abból a szempontból, hogy olvastam azelőtt 10 évvel egy könyvet a káosz matematikáról, és felmerült bennem a kérdés, hogy a természeti, akkor ott olvastam, hogy biológiai rendszerek és élő rendszerek nagyon sokszor követnek ilyen mintákat, és ott ilyen ugrások vannak. És akkor megnéztem, hogy ilyen van-e a Földdel, lehetséges-e az egész bolygóval, mint természeti rendszerrel, aha, mint egyensúlyrendszerrel. És egy 2018-as cikket találtam, tehát az akkor már több évekin volt, ami folyamatosan így a háttérben van. Szóval most idén nyáron láttam először klíma tudósokat is nyíltabban beszélni erről, de ők is a távoli jövőbe teszik ezt, hogy esetleg egy ilyen minőségi átalakuláson megy át a bolygó. Nagyon gyorsan, nagyon radikálisan és visszafordíthatatlanul. Tehát, hogy a klímaváltozás nem az, hogy majd 5 év múlva kicsit magasabb lesz, és majd 100 év múlva meg sokkal magasabb lesz, mondjuk a tengerszint, hanem egy olyan ilyen dominó hatás, vagy vízes és kaszkád hatás jöhet létre, aminek nem ismerik igazából az időzítését, vagy az idői lefutását, senki sem ismerheti, mert a geológiai rekord, a földtörténeti adatok túlságosan nagy felbontásúak. Tehát nem látunk bele, hogy ezben a 100 000 évben, amikor ez a hirtelen váltás a múltban létrejött, milyen eseménysorokban, milyen időszakokban jött létre. És hát létrejöhet viszont az, és itt jön be az orvosi nyelv, hogy nem a rizikó latolgatása, és akkor ha nem lehet bebizonyítani, hogy lesz, akkor nem foglalkozunk vele, hanem hogy lehetne azzal foglalkozni, hogy ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy nem lesz, akkor foglalkoznunk kell vele. Uh-huh. Tehát, hogyha belelépünk egy rozsdás szögbe, mondhatjuk azt, hogy hát, és ezt mondták a középkorban, pech, húzd ki, hát biztos nem lesz bajod. De most azonnal
megyek a helypálba.
Helypál fertőtlenítés. Szóval nem az van, hogy nézzük meg, aztán majd, hogyha tényleg elüszkösödik a lába, majd levágjuk, semmi gond, fog élni.
Tehát akkor azt ki kell mondani, hogy csődben van a Föld, ezért mit kell csinálni?
Hát egyrészt...
Hogy, mert ugye azt mondod, hogy kezeljük a klímakatasztrófát rákként? Igen. Mindenki. Igen. Igen, csak a rákkal kapcsolatban ugye mindenkinek az a teóriája, hogy menthetetlen, gyógyíthatatlan, belehalok.
Hát igen, de hogyha megnézzük, akkor egy csomó rákot az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben nagyon jól lehet kezelni, többet meg lehet gyógyítani, és olyan technológiákon dolgoznak éppen most is, amikkel lehetséges, hogy még egy nagyon nagy adag ráktípust meg lehet majd gyógyítani. Tehát, hogy egy technológiai civilizációban élünk, ahol vannak eszközök, de ha nem figyelünk rá oda, ha nem veszük, mert azért használtam ezt az analógiát, és nem a rozsdás szöget, mert a rozsdás szög nem veszélyes, hiszen azonnal mehetünk a hentába. A rákkal foglalkozni kell. Kell egy diagnózis, kell egy orvos, kell egy másik diagnózis, szóval, hogy dolog van vele, és a klímaváltozással is dolog van. Tehát, hogy csak egy pillanatra, hogy visszatérjek, előfordulhat az, hogy egyik nyáron elolvad annyi jég, amitől annyira lelassul a golfáramlat, hogy annyira felmelegszenek a sarkok, hogy annyi metán szabadul fel.
Ez most megtörtént.
Jó, hát most még csak lassul. Még az egyensúly nem borult meg. Aha. De azt nem tudjuk, hogy nem tud-e megborulni mondjuk 5 év alatt, és mondjuk annyira, hogy alkalmatlan ipari mezőgazdaság folytatására, földművelésre a bolygó. És akkor nem lehet azt csinálni, hogy majd, mert ezek évtizedes folyamatok, hogy majd valami lesz, ezt sokkal inkább megakadályozni kellene. Tehát egyúttal mondjuk talán még jobb analógia, hogy a rák prevencióval is foglalkozni kell, és el kell menni szűrővizsgálatokra, szóval komolyan kell venni, de van mit csinálni. Ez egy szabad akaratunk, szabad döntésünk, hogy foglalkozunk-e vele, és ezért gondolom azt, hogy ha erősebb a nyelv, akkor többen ráismernek arra, hogy igenis nyomást kellene gyakorolnunk. A tudósokra, hogy beszélnek nyíltabban, a politikusokra, hogy foglalkozzanak a közügyeinkkel, mert ez mindenkit érint.
Mert hogy szerinted pillanatnyilag a nyelv, amit használunk ebben a kapcsolatban, az egy kicsit túl finomkodó, tehát, hogy...
Igen, ez egy egyrészt nem feltétlenül és minden ponton szándékosan létrejött finomkodás.
Mondj egy példát, hogy szerinted melyik az a szó, ami totálisan alkalmatlan hát a helyzet jelzésére?
Alig van olyan, ami alkalmas rá.
Jajó.
Szóval a globális felmelegedés például...
Az egy kicsit pozitív.
Hát igen, a melegség, igen. Az majdnem minden kontextusban kellemes, pozitív. A tűzforró, vagy az égető, az már úgy kellemetlen lehet. Vagy az üvegház hatás. Az üvegház az egy direkt olyan épület, ami szándékosan
de viszont a paradicsomat, a paradicsomat, és még ezen novemberben is azt tudom menni.
Pontosan. És ráadásul egy törékeny dolog, tehát egy iszonyatosan könnyű tönkretenni, vagy leállítani a működési elvét. Arról nem is beszélve, hogy a föld klímája így is, úgy is a légköre üvegházként kell, hogy funkcionáljon, különben úgy járnánk, vagy úgy nézne ki a föld, mint a hold, ahol a fele tűzforró, a másik fele pedig jéghideg. Szóval egy üvegház hatás jót tesz. Az, hogy itt van egy olyan üvegházhatás, ami tönkre teszi a bolygót, ez egy teljesen másik üvegházhatás. Szóval ezek helyett lehetne nyugodtan a globális túlforrósodásról, vagy a kemencia hatásról, vagy sütő hatásról beszélni. De akár a változás, a klímaváltozás is, amit egyébként, és ebbe nagyon nagy részekben azért az olajcégek és érdekelt politikai vezetők belenyúltak.
Hát nyilván senki nem akar klímakatasztrófát mondani, mert akkor annak rossz vége van.
Hát de pontosan akkor lehet a probléma súlyának megfelelő intézkedéseket és jogi szabályozásokat bevezetni, hogyha nevén van nevezve a probléma. Egyébként meg a katasztrófa sem igazán jó, mert az is egy passzív kifejezés, tehát a katasztrófák történnek. A természeti katasztrófáknak is egy része elkerülhetetlen. Ezt mi szándékosan, tudatosan és akarattal csináljuk, ami történik. Ez nem egy csak úgy valahogy rajtunk kívül történő dolog.
Klíma elrontás, elszúrás, elkúrás.
Igen, pontosan. Klímapusztítás volt, de egyébként nem előíró jelleggel szeretném mondani ezeket a javaslatokat. Tényleg ötletelés, és azt gondolom, hogy egy új szempontrendszer szerint mindenki elkezdhetne más kifejezéseket keresni, és mondani, és használni, és a klíma öngyilkosság, vagy szóval keresgélem én is ezeket a kifejezéseket, de hogy valamilyen módon annak meg kell jelennie benne, hogy ezt mit csináljuk. Különben majd valaki más megoldja.
És mi a helyzet azokkal a mozgalmakkal, amik azt mondják, hogy hát igazából semmit sem tudunk tenni, itt a világ vége, koncentráljunk a mikroközösségekre, a családra, meg a barátainkra?
Hát egyrészt ennek van egy nagyon fontos üzenete, hogy koncentráljunk a családjainkra és a barátainkra. Ez szuper. A többi részét azt nem tartom túl produktívnak, és olykor akár kártékonynak is látom. Ugyanis itt is az érvek, az okok nem a... itt is egy passzivitás jelenik meg, és nem a technológiában vagy a tudományban gyökereznek, hanem hogy mi kis emberek a nagy társadalmi folyamatokkal nem tudunk mit csinálni. Csak hogy ez nem egy társadalmi folyamat. A ráadott reakció egy rossz társadalmi válasz, de ez nem egy megállíthatatlan dolog, mint mondjuk egy évtizedekig ható népességcsökkenés. Mert az egyszerűen sokáig tart, hogy a gyerekekből felnőttek legyenek. De ez a fajta kivonulás, és ez azt sugallja, azt az üzenetet küldi, hogy valójában tehetetlenek vagyunk, és fogadjuk el. Nos, bizonyos részeivel természetesen tehetetlenek vagyunk, tehát el kell gyászolni ezt a következő 30 évet, de itt ennél sokkal nagyobb a tét, és azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy ezek a mozgalmak is ismerjék fel a saját felelősségüket, a lehetőségeiket kezdjék el keresni, és sokkal jobb lenne, hogyha azon folyna a brainstorming, hogy hogy beszéljünk, mit csináljunk, hogy tudunk nyomást gyakorolni, hogy tudunk még több embert bevonni a nyomásgyakorlásba, és hogy lesz, mit tudom én, egy 3 milliós tüntetés, vagy egy akkora, mint a Bős-Nagymaros
volt.
Hogy tud ennyi ember úgy üzeneteket megfogalmazni, ami nem arról szól, hogy vegyétek ki alulunk az autót, és ne legyen télen se meleg víz, mentsük meg a bolygót. Mert ezeknek is egy nagyon nagy része a megoldási javaslatoknak ebből a szempontból egy ügyes PR kampány része, több száz PR szakember és jogász dolgozott az elmúlt 40-50 évben az olajcégeknél, amik a világ leggazdagabb cégei, azon, hogy hogyan alakítsák át, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem lehet csinálni. Aha. Valójában az életmódváltás, amire szükség van, vagy szükséges a legtöbb ember számára, elég kicsi. Mert a kibocsátás legnagyobb részéért a leggazdagabb rétegek felelnek. A több ház, több autó, több állandóan hűtött-fűtött villa, és tulajdonképpen a kibocsátás 48%-áért, ez egy 2021-es adat, lehet, hogy már átalakult, de valószínűleg csak a gazdagok felé torzítva, tehát a kibocsátás 48%-áért a világ gazdagainak vagy a világ lakosságnak felső 10%-a fel.
Ezért mondja azt az, te meg a hozzám hasonló ember, hogy hát nagyon kevés esélyünk van a változtatásra, nem mi csináltuk.
Igen, egyrészt, másrészt mindig is volt esély.
Nincs légkondi az autómban, nincs légkondi a lakásomban, elzárom a vizet, amikor fogatmosok.
Igen, de ez a helyzet már itt van, és ha kicsi volt a hozzájárulásunk, nem nagy, ha kicsi volt, ha nagy, ugyanúgy mindenkire hatni fog. Meg lehet fordítani az egészet arra is, hogy igazából nem is kell olyan sok embert meggyőzni. Van
48%.
Hát a kibocsátás, de 10%-nyi, és az a világ 10%-a, tehát ez tényleg, oké, nem kevés, de mondjuk egy-egy országon belül, ez azt jelenti, hogy nem az országok közt vannak alacsony és magas kibocsátók, ez volt ennek a cikknek a lényege. Ez is egy ilyen becsontosodott, hogy a gondolatmenet erről, hogy hát majd a gazdag nyugatnak kell kifizetni a cehet. Igen, nagyon nagy részt, de a kínai, indiai, indonéz milliárdosok elképesztően nagyobb nagyságrendeket, többet bocsátanak ki, mint az amerikai, német vagy francia szegények. Szóval itt nem, és itt nagyon sokszor úgy van lefordítva, hogy hát akkor most szörnyűség, nem lehet mindenkinek autója. Oké, az akkor szörnyűség, hogyha nincs normális tömegközlekedés, hogyha nincs megszervezetet, ezek társadalomszervezési kérdések, és nagyon sokszor moralizálássá alakul, ez szerintem ebből a tehetetlenségből fakad, mind az instrukciók, mind a keretezés, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Pedig ez nem morális kérdés.
A tudomány rontott el, vagy a tudomány a politikusok és a pénzhálójába került?
A tudomány a politikusok és a pénzhálójába került, de nem akarom felmenteni őket. Nagyon sokan azt választották a klímatudósok közül, hogy bezárkóztak az elefántcsontoronyba, de aki felemelte a hangját, azt elképesztő gőzhengerrel darálták le. Szóval Michael Mann, egy amerikai klímatudós, 10 év után kapott $1 millió kártérítést arra, vagy lehet, hogy 15 év, ezt most nem tudom pontosan, 1 vagy 2 éve, mert megvádolták, hogy hazudott, hogy csalt az adatokkal. És nem volt igaz. De akkora jogi infrastruktúra szállt rá, szóval ezt látta a többi tudós is, visszavettek, sokkal óvatosabban fogalmaztak, és visszabújtak a tudomány fizikus, kémikus, biológus, természettudósi attitűdjébe, miközben nyilván, mert ezekből a tudományterületekből jöttek, és azt hangsúlyozták, hogy a tudomány objektív, távolságtartó, hűvös kell maradjon, nem értékelni kell, csak az adatokat le kell tenni az asztalra, a többi a társadalom dolga. Na most ehhez egy felelősségteljes politikai vezető réteg kellett volna, aki 1%-os vagy 2%-os klímaadót és átállást indít el a 90-es években. Akkor tényleg nem nagy ügy az egész, csak ezt senki nem csinálta meg, és most a cehjet mindenki máson akarják leverni. De ehhez képest a tudománynak nem szükségszerűen kell hidegnek és objektívnak és távolságtartónak lennie, mert például Semmelweis Ignácot nem orvos aktivistának, hanem orvosnak, orvostudósnak tekintjük. Tehát az orvostudományban a tudományos tudás az életmentésről szól, és ezért nem hideg. Kiröhögték őt, lehesegették őt, nem hitték el neki, de a tények magukért beszéltek, amikor aztán az anyák megmentőjének kezdték nevezni. Szóval ilyen módon nem vállaltak felelősséget a klímatudósok, hogy tömegesen ne menjenek el mondjuk ezekre az ENSZ által szervezett klímakonferenciákra, ahol évről évre nem történik semmi. Hanem valamilyen módon jelentéseket állítottak össze, amiket lepuhítottak, mert valóban a tudományban mindig van egy bizonytalanság. De azért azokat a bizonytalanságokat nem szoktuk komolyan venni, hogy át tudok menni a falon, csak nagyon pici a valószínűsége. Szóval oké, ez vicces a fizikában, de hogy a klímával is ez van. Szóval az a bizonytalanság, hogy most összeomlik-e a klíma, az nem olyan kicsi. Hogy sivatag bolygón fogunk élni, az nem olyan kicsi. És ez a keretezés váltás, ami jót tehet, mert ez motiválhatja, hogy tényleges cselekvésbe forduljon, és ennek vannak jó példái. Na. Például, de nagyon kevés, én kettőt találtam, amikor
valóban kevés.
De az fontos példa, mert oda vissza lehet nyúlni. Az egyik a hűtőszekrényeknél, ezek a CFC gázok, amikről kiderült, hogy tönkreteszik az ózon réteget, de csak akkor derült ki, amikor már tönkretették, és felment a rákos megbetegedések, bőrrákos megbetegedések aránya Ausztráliában. Na most akkor nem az volt az ENSZ gyűlés évről évre üzenete, hogy hát itt sajnos akkor egy nagy életmódváltásra van szükség. Itt mostantól kezdve nincs lehetőség hűtőszekrényt használni. Választanak az emberek, soha többé nincs hűtőszekrény, vagy bőrrák van Ausztráliában, aztán majd mindenhol. Hanem az volt, hogy ja, ez nem jó az a technológia? Hát akkor egy másik technológiára van szükség. És egy pillanat alatt, pár év alatt átálltak rendelkezésre, de most is rendelkezésre, egy tolvonással. Oké, hát sok hűtőszekrény gyártónak óriási veszteségek voltak, senkit nem érdekelt, mert a rákról volt szó. Tehát a bőrrákról volt szó. Tehát
a másik, az pont nem gyógyítható, tehát annak volt.
Az ilyen. Nem gyógyítható, csak hogy a hívó szó, ott nem lehetett vitatkozni azzal, hogy most a hűtőszekrény technológiát azt átállítjuk-e, vagy sem. Ez egy kicsit most, igen, más, mert a szó szerint irákinek képletesről beszéltem, csak hogy mi kelti föl a figyelmet, és mi az, amivel lehet érvelni, vagy mi az, ami ellen ildomos érvelni. Mások ember halála mellett nem elfogadott a világ legtöbb országában. De van elég nagy többsége azoknak az országoknak, ahol ez nem oké. És a másik példa az olmozott benzin. Amikor ezt sikerült, nem igazán jó példa, mert továbbra is benzin maradt az olmozatlan benzin is, de egy tolvonással át lehetett alakítani. Nem jó technológia? Oké, akkor olyan motorokat gyártunk, ami olmozott benzin nélkül is megy.
És hiszel abban, hogy mondjuk megszüntetik az Unióban a benzines autóknak a forgalmazását 35-től?
Hát sajnos, én sajnálom, hogy ez hit kérdése, de ha meg fogják szüntetni, az biztos. Itt a kérdés az, meg az életmódunkat radikálisan meg kell, hogy változtassuk. De a kérdés az, hogy akkor változtatjuk
meg... Miért kellene?
Hát mert...
Én tudom, de...
Vagy azért kell megváltoztassuk, mert összeomlott a klíma. És akkor az van, hogy lesznek pár ilyen vékony sávok, talán a Bakonyban, jó esetben, a Mátrában, de az Alpokban jobb, nagyobb valószínűsége, meg a Kárpátok, ahol egy pici búza megterem.
Igen, az összes többi az asszály.
És kész. Szóval az életmódváltás lesz, amikor nincs többé cipzár, nincs kulcs. Mert ezek a dolgok egy idő után eltörnek, 5-10 év után nem lehet helyre rakni, nem lesz ajtó, amit be lehet jól zárni. Szóval, hogy az életmódváltás lesz, ehhez képest most, hogy nem lehet benzines autót vásárolni. Most kit érdekel ez? Azért lehetne küzdeni egy kicsit jobban, hogy a tömegközlekedés még jobb legyen, a buszsávok foglalják el a közutak nagy részét, hogy szóval nem csak úgy támogatjuk egy kicsit ezt a környezetbarát közlekedést, hanem hogy megcsinálják a gyorsvasút hálózatot, nem kell repülő, nyugodtan lehetne egy óra alatt eljutni Berlinbe. Vagy oké, két óra. Szóval, hogy őrület,
jó, hogy... de az öcsét hogy fog hazajönni?
Jó, hát egyébként, aki Brazíliában él, egyébként ez is egy nagy lustaság. Mert a repülőgépekből is lehet elektromosat, napelemeset, és az Airbusnak, nem tudom, ez is egy két évvel ezelőtti cikk, hogy 3 elektromos repülőgép prototípus teszteltek, vagy hidrogénhajtású, vagy mit tudom én. Meg lehet csinálni, hát zászló van a Holdon 50 éve. Szóval, hogy...
Azért van, akik ezt megkérdőjelezik.
Jó, oké, de az az ő gondjuk. Mert azt viszont nem kérdőjelezik meg, hogy a GPS meg a telefon az műholdról megy. Hát most hol van a határ? Szóval, hogy amíg kell a technológia, amíg hasznos, addig kérdés nélkül elfogadják az emberek. Ezek ilyen fantáziavilágok, amikbe bizonyos emberek szeretnék belemenni, hogy most volt-e holdra szállás, vagy sem. Oké, van-e áram? Bizonyítsák be, hogy az áram, ami a falból jön, és nem valami más.
Figyelj, májusban jelent meg ez a cikk. Milyen hatást váltott ki?
Nagyon örültem, hogy volt egy kicsi visszhangja.
Jó sajtója volt mondhatni.
Igen.
Így rácsodálkoztak az emberek, sokan foglalkoztak
igen,
vele.
Igen, ennek nagyon örültem, annál is inkább, mert ennek az első verzióját hát 20-ban írtam meg, és utána volt egy könyvfejezet, amit az egyik mesteremmel, Plécsavával írtunk, de nem jelent meg peer-reviewed szaklapban. Igaz, hogy ez egy véleménycikk, de ez mégis egy szaklapban jelenhetett meg, de ez 22-szer utasították el, és nagyon sokszor azzal, hogy nem aktuális a téma. És olyan review-t kaptam tudósoktól, hogy a klímakommunikáció az egyik legnagyobb sikertörténet. A politikusok tudnak róla, a fiatalok tüntetnek, mi kell még? Szóval, hogy a tudósok, ez nagyon tanulságos volt ez a 3 év, amíg ez nem ment át, mert a tudósok sem kommunikálnak erről tisztán. Ők sem gondolkoznak a társadalmi oldaláról, hiszen aki természettudományi specialista, az nem foglalkozik sokat a társadalomtudományi részével, vagy a társadalmi vonatkozásaival. És fordítva, aki jó kommunikátor, az már nem feltétlenül érti, hogy ez a tipping point kaszkád, ez nem feltétlenül 50 év, csak mert ott van egy ilyen hibasáv, hogy milyen valószínűséggel hány év. Ha ott van az alsó sáv 2025-nél, a golfáramlat vagy ennek az amoknak a leállásánál, akkor a 2025 a céldátum, nem a 2050, ami a középérték, hanem nekünk a legrosszabb forgatókönyvvel kellene foglalkoznunk, hogyha a földműveléstét.
De azt érezted, hogy mondjuk a sajtó miközben írt a cikkedről, megelemezte azt, bármi változott benne?
A sajtóban?
Aha.
Nem, egyelőre olyan sok nem változott, de azt gondolom, hogyha minél több ember hallja, elindulhat egy folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy vitaindítóként is tekinthető írás, nem kell szó szerint komolyan venni, nem kell megfogadni az ötleteimet, de ötletelni kell. Szóval, hogy az hogy a klímatudósok erre nem azt mondták, hogy hú, de jó, akkor másként beszélünk, teljesen megértem, végül is egy kis hangya vagyok Budapestről, most kijött egy cikk a évi, nem tudom, 10 000-100 000 cikk között, de akkor, hogyha ez nem megy át ilyen közvetlenül, akkor átmehet talán lassan. Egyszerűen mindannyiunknak el kell kezdeni ezt, én azt gondolom. És ahol lehet, és ezért örülök nagyon a meghívásnak, elmondom én is, de azt gondolom, hogy pár ember, ha jobban megérti, és ebben nagyon nagy jelentősége van, azt hiszem, a médiának, akkor ott elindulhat egy minőségi ugrás. Csak ez egy nagyon kényes ügy, hogy megint csak az olaj és fosszilis tüzelőktől fűtött politikai és gazdasági érdekcsoportok és vezetők ne söpörjék le akkor aktivizmus vágyával azt, aki mások kezd beszélni. Tehát itt ez egy...
Ha megváltozik és a kommunikáció, és jön az orvosi nyelvezet és a rákhoz hasonló kommunikáció, az ugye ezen gondolkodtam, azon az ellentmondáson, hogy az emberek nem szeretik azt, hogy szart borítsanak rájuk. Tehát,
igen.
Tehát nem akarják tudni azt, hogy mi lesz a világban, de persze azért azt is látom, hogy a kereskedelmi televízióknál az első 30 perc az közlekedési katasztrófákról szól, meg tragédiákról, szóval jó, legyen az, hogy erre még térjünk vissza.
Jó, hát erre csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem mindig párosulnia kell egy pozitív kitekintéssel, egy optimizmussal, egy cselekvési úttal. Tehát, hogy tudjuk ezt a frusztrációt, amit ez a negatív üzenet kiváltott, viselkedésbe átalakítani. És ezeken is lehet gondolkozni.
A babalaborról fogunk legközelebb beszélni.
Okay.
Ma a vendégem Forgács Bálint, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar Habitat egyetemi docense volt. Keressenek rá az írására. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Vikár Anna Flóra, Túri Lui, Balogh Kármen, illetve Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam, köszönöm szépen a figyelmüket, legyen kellemes a hétvégéjük, nem találkozunk már idén, úgyhogy ne vezessenek részegen, ha kávítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!